Istenek igéjét a mai napon a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom, az első verstől a 11. versig. Így hangzik Isten igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megalélva, megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk néked, hogy az Úr Jézus Krisztus által ő benne atyánknak nevezhetünk, úgy fordulhatunk most is te feléd, mint aki mennyei atya vagy, aki önmagadnak váltottál ki bennünket a bűneink fogságából, a halálnak a fogságából, a sötétség hatalmából, hogy tiéd lehessünk, hogy hozzád tartozhassunk. Segítsenek örömében élnünk, ezt újra és újra átélnünk, de akkor is hálásnak lennünk neked, hogyha bennünket azért fenyítesz és feddesz, hogy a te szentségedben részesüljünk, hogy ne csak név szerint legyünk gyermekeid, hanem valóságosan kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, aki a te egyszülött fiad. Kérünk, hogy segíts bennünket, most is, amikor a te ígédre figyelünk, hogy ő ábrázolódjék ki bennünk. Áld meg igét hirdetőjét, Montit, és áld meg mindannyiunkat, akik te rád tekintünk, ahogy az igében is olvastuk, felnézünk rád, Úr Jézus Krisztus, hétünknek a szerzőjére, fejedelmére, aki megfutottad a pályát, és elvégezted mindazt, amit az Atya rád bízott, és most ott ülsz az Atya jobbján a mennyei dicsőségben. Köszönjük, hogy a dicsőségedbe válsz bennünket is, erősíts meg bennünket lelked által, hogy mi is azt a pályát, amit nekünk kijelöltél, meg tudjuk futni a te kegyelmedből, a te erődből, a te dicsőségedre. Amen. Egy énekkel készüljünk az igehirdetésre.
Vannak olyan igeszakaszok, amit én remélem, hogy amikor mi olvasunk azt, az ad egy olyan kép és olyan bátorítás nekünk, és én úgy érzem, hogy ez az igé, amit ma felolvastunk a zsidókhoz írt levél a 12. rész, az első két versben van egy ilyen kép. És a kép, amit látjunk itt, az, hogy azt mondja, hogy mi, mint hívő emberek, mi részt veszünk egy versenyen. Egy futóversenyen, és vannak nézők. És azok a nézők nem bármilyen nézők. hanem azok a nézők, azok a híver emberek, akik mindet elörtünk. És már ott vannak Istennél. És azok a nézők olyan, mint Abraham, azok az emberek, akik fel volt sorolva itt a 11. részben. Olyan, mint Moses, olyan, mint Dávid király. És ők a nézők, és ők néznek, hogy mi hogyan futunk. Nem csak ők ott vannak, hanem azok az emberek, akiről mi tudunk gondolkozni, a híresebb emberek az egyház történelemben. Ott van Calvin, ott van Luther, ott van Wesley. És ők néznek. De utána ott vannak azok, akik esetleg egy kicsit közelebb ott hozzak. Olyan emberek, aki példakép volt nekünk a mi hívő életünkben. Olyan, mint a Juszko néni. Olyan, mint a Sréter Feri bácsi. Ezek az emberek mind ott vannak, és ők néznek. Ők néznek azt, hogy mi hogyan versenyezünk. És én azt mondom, hogy valahogyan az egy kicsit másképpen állok, mint ha én együtt futok az erdőben, és nincs senki ott, aki néz. Hanem valahogyan, amikor én tudom, hogy ott vannak ezek a nézők, az egészen másképpen teszi. Évekkel ezelőtt, amikor futottam egy fél maraton itt Budapesten, amikor volt a befejezés, akkor az akkori népstadionba befutottunk, és kellett egy kört futni a stadionban. Nem volt tele 70,000 nézőrrel, de sokan voltak ott. És valahogyan, amikor az ember belépett abban a stádiumba, és látta a sok embert. Teljesen mindegy, hogy már 20 kilométert futottam, kaptam valami plusz motiváció. Mert ott voltak azok az emberek, akik figyelt. És azt mondom, hogy mi látjunk, hogy igenis mi, amikor mi futunk, vannak nézők. Fontos, hogy mi látjunk itt, hogy a futás, amiről van szó, nem egy 100 méter futás. Egy 100 méter futásban nem kell a kitartás, hanem egy maratonról van szó. Egy maraton. És a maratonban útközben jön nagyon sok akadály. Vannak olyan, amikor az ember nagyon könnyen azt mondja, hogy én fulladom. Én nem tudok csinálni ezt. Valahogyan fontos, hogy mi látjunk a mi hívő életünkben, hogy kevés, ha csak van egy jó kezdet. Én emlékszem, amikor egyetemista voltam, az egyik fél évben az egyik tantárgy, amit én fölvettem, az orosz nyelv. És az első hónap után kellett írni egy dolgozat, és azt az első hónap lényegében kellett megtanulni az ABC, és ilyesmit. Az elég jó ment, és akkor egy ötös kaptam azon a dolgozaton. De utána a második hónap után egy kicsit többet kellett tudni a nyelvről, és az a dolgozat nem olyan jó, mint akkor csak egy 4-es kaptam. A harmadik hónap után, amikor volt még egy dolgozat az áróvizsga előtt, én nagyon nehezen küzdködtem egy 3-osért. És én valahogyan láttam, hogy az orosz nyelv az nem nekem való. Én láttam azt, hogy melyik irányba ment. És én láttam azt, ha én még egy fél évre fölveszem ezt a tantárgyat, nagy bajban leszek. Én gyorsan abba hagytam. Egy jó kezdet. Az első dolgozat egy ötös. De nem volt olyan a vége. Vagy ugyanaz, az ember gondol, hogy hányszor volt az, hogy az ember játszott egy foci mérkőzésen, és egy negyed óra után mi már 2-0 vezettünk. Milyen jól éreztünk magunkat 15 perc után. De utána, amikor 8-2-t kikaptunk, akkor egy kicsit másképpen álljunk. A jó kezdet az kevés. Vagy ha az ember azt gondolja, hogy 1600 méter futásban versenyez, és az első kör után ő az első helyen van. De akkor szükség van a kitartásra. És amikor nem marad semmi bennem, és a harmadik körben én már sétálok, és a többiek futnak, és már egy kört előttem vannak, akkor nem értem el azt, amit akartam elérni. A keresztény élet nem elég csak jó kezdeni. És ebben az igében mi azt olvasunk, hogy az egyik probléma az, hogy vannak a bennünk megkönnyező bűn. Van olyan, amit akadályoz minket a futásban. És az, amit akadályoz minket a futásban, a bűn. Ez mintha én próbálnám kimenni ezt az 1600 méter futást, de mielőtt csinálnám, én fölvenném egy hátizsákot, és benne van 50 kiló. Ha én próbálok versenyezni abban a helyzetben, hogy a hátamon van 50 kiló, én nem tudok úgy futni, mint valaki, akinek nincs egy ilyen tehér rajta. És ebben az igében azt olvasunk, hogy mi tudunk letenni azt a tehért. Én nem tudom, hogy a te életedben mi a tehér most. Én nem tudom, hogy ha van valami bűn, amivel küzdködsz. Én lehetséges, hogy csak a körülmények olyan az életedben. De amikor van ez a helyzet, akkor oda kell menni Istenhez. És kell leborulni előtte. Megvallani a mi bűnünket. És amikor mi azt teszünk, ő megígéri, hogy ő megbocsát, és ő megtisztít. Ha menjünk tovább ezzel a képpel, lényegében azt lehet mondani, hogy Jézus átvesz tőlünk az a hátizsák, ami volt a mi hátunkon, és ő fölveszi az ő hátára, és az összes embernek az összes hátizsáka ő fölvett, amikor ő fölment a keresztre. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy milyen tehér volt Jézus vállán, amikor ő fölment a keresztre. De Jézus azért csinálta ezt, mert ő szeret téged, és mert ő szeret engem. És miután ő csinálta ezt, akkor utána én másképpen tudok futni. Akkor én tehér nélkül tudok futni, és ahogyan olvasom itt a második versben, amikor én futok most, én nem figyelek a nehézségekre, én nem figyelek azok a körülmények, nehéz körülmények, ami van az én életemben, én nézem föl Jézusra. És amikor én fölnézem Jézusra, akkor egészen másképpen tudunk futni. A Two Szekerek filmben, amikor az Eric Little futott. Van az a kép, amikor ő fut, és ő nem néz előre, ő néz fölfelé, amikor fut. És a gondolat benne, amit ő mondott magáról, ő azért fut, mert Isten adta neki azt a képességet. És amikor ő futott, ő nézett föl Jézusra. Nem volt az ő célja, hogy ő kapjon a dicsőséget, amikor ő győz egy versenyen. Az ő célja az volt, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Nézzünk föl Jézusra, olvasunk itt. A hit Cézarié, és nem csak a Cézarié, hanem a beteljesítője. A gondolat itt az, hogy amikor mi nézünk föl Jézusra először, ő az, aki ad a hit nekünk, amire szükséges a megtérésre. Mi nem tudunk fordulni Istenhez a saját erőnkkel. Szükségünk van azt, hogy ő kezdemény, és ő adja a hitet nekünk. De ha mi forduljunk hozzá, és mi kérjünk azt, ő azt a hitet fog adni, amire szükséges a megtéréshez. De ő nem áll meg ott, hogy csak adja annyi, ami kell a megtéréshez. Ő tovább ad. És ő ad azt, amit kell nekünk, hogy mi tudunk élni a hívő életet. Megint a lényeg azt, hogy én nem próbálok összeszedni magamat, hanem én nézem fel Jézusra. És én látom, hogy milyen az én Istenem. És megértem azt, hogy ő gondoskodik mindenről, ami kell nekem. Az én feladatom ragaszkodni hozzá. A harmadik versben olvasunk, hogy gondoljatok rá, aki ilyen ellen egyirányú támadás szenvedett el a bűnöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csögedjetek. A szerzőr látta azt, hogy minden hívő ember életében van egy veszély. És a veszély az, hogy mi elfáradunk a futásban. A veszély az, hogy mi elcsögedjük. És azért van ez a veszély, mert mi olyan könnyen leveszünk a mi szemünk Jézusról. És mi valaki másra figyelünk. Mi valami rás figyelünk. És Isten az, aki akar föltölteni minket. Az utolsó két napban egy konferencián voltam három evangélikus gyülekezettel, Nyírtelekről, Görögszállásról és Kisvárdáról. És az egyik estén beszélgettünk arról, hogy milyen könnyen tudunk elfáradni a mi hívő életünkben. És mennyire fontos, hogy akkor tudunk fölnézni Jézusra. És akkor néztünk az Ézsaiásban a 40. rész. Amikor van az a példa, olvasom. De aki az Úrban bíznak, erőjük megújul, szárnyak élnek, mint a sások, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Szeretnék kérni, hogy egy másodpercre nézd a szívedet. Nézd, milyen állapot van a szíved most. Van benne azt, hogy egy kicsit elfáradtam? Van benne azt a csögedés, hogy nem bírom tovább? Akkor mit mond ez az ige? Bízd az Úrban. Mit mond a zsidók 12-ben? Nézd fel Jézusra. Lényegében ugyanazt mond. Amikor elfáradjunk, amikor elcsögedjünk, az a pillanat, amikor kell felnézni Jézusra. És amikor mi nézünk fel rá, akkor ő az, aki ad nekünk az erőt, hogy mi tudunk tovább menni a versenyben. És tudunk gondolkozni azok a tanúkról, akik figyelnek ránk. Azok a tanúk, akik tapsolnak, akik akarnak bátorítani minket, hogy mi tudunk tovább menni. Lépjünk tovább. Ebben az ige szakaszban a következő részben beszél arról, hogy az az Isten, aki segít minket a csörgődésben, van olyan idők a mi életünkben, amikor ő fegyelmez minket. De mielőtt nézünk arról, hogy Isten hogyan fegyelmez minket, szeretnék csak röviden beszélni arról, hogy a Biblia mit mond nekünk, mert a példa, amit használ itt, amikor Isten fegyelmez, mondja, hogy ugyanezt látjuk a családban. Ahogyan egy családban történik a gyereknevelés. És szeretnék egy kicsit röviden beszélni erről az, hogy volt gyerekbemutatás ma délelőtt, akkor ez tartozik a mai délelőtt alkalomhoz. Az egyik gondolat, amit látjunk az Új Szövetségben, az, hogy az teljesen természetes, hogy egy szülő szereti a saját gyereke. És az teljesen természetes, hogy egy szülő gondoskodik a gyerekéről. A hegyi beszédben, a Máté evangélium a 7. részben, a 9. verstől a 11. versig látjunk azt a példát, hogy ha egy gyerek kér az édesapjától egy zsemlét, az édesapja nem fog adni neki egy követ. És ott Jézus azt mondja, hogy ha a gyerek kér valamit a szülőtől, ő fog adni azt, ami valóban kell neki. És folytatja azt, hogy ha egy földi édesapja ilyen, hogy ő gondoskodik az ő gyerekéről, hogy ő szereti az ő gyereke, mennyire inkább ez igaz a mennyei atyáról, aki szeret téged és aki gondoskodik rólad. Nem tudom, biztos többen már láttak az interneten néha, szerintem évente egyszer valaki küldi nekem egy olyan dolog, hogy a józan ész meghalt. Nem tudom, hogy ki már látta ezt az interneten, de a gondolat az követi, hogy mi egy olyan világban éljünk, hogy azok a dolgok, ami teljesen természetes volt nekünk, egy pár évvel ezelőtt, most már nem. És olyan dolgok, hogy van szó erről, hogy ez a józan ész meghalt, ez úgy beszél, hogy ez lett volna egy ember, és akkor milyen dolgok történt az ő életében, és milyen változások történt a társadalomban, attól kezdve, hogy régebben egy tanár tudta inteni és fegyelmezni egy gyerek az iskolában, de most már egy tanár nem tud csinálni azt, mert ha csinál azt, akkor a következő dolog lesz az, hogy valaki fog beperelni őt, és a bíróságra fog menni. Én emlékszem, amikor az édesapám egy iskola igazgató volt, ott az ő íróasztal mögött volt egy nagy bot. És ő kb. Évente egyszer használta ezt a botot. De akkor ment a hír az iskolában róla. És azért csak egyszer egy évben kellett használni. Mert a gyerekek tudták, hogy az iskolában kell, hogy legyen rend. És ha mi nem tartjuk a szabályokat, lesznek következmények. De sajnálom, mi egy olyan társadalomban éljünk most, hogy a józan ész meghalt. És mi látjuk azt, hogy már vannak olyan országok Európában, amikor a szülők próbálnak a Biblia szerint nevelni a gyereket, akkor az állam elviszi a gyereket a szülőktől. Mi azt mondjuk, hogy mi hiszünk azt, amit olvasunk az igében. Mit mond az igé erről? Az egyik oldalon, amit már mondtam, Azt, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy szülő fog szeretni a gyerek, fog nevelni a gyerek, fog adni neki, ami kell. De itt, ebben a felolvasott igében, azt olvasunk a 7. versben. Hát milyen fiú az, akit nem fenyíti az apja. Tovább azt mondja a 8. versben, annak a gyereknek, akinek nincs fegyelmezés az öletében, lényegében ő nem is gyerek. Ő nem is annak az ember fia. Ha visszamenjünk a példabeszédre, a példabeszédben nem csak egyszer, én felsoroltam magamnak kb. 10 verset itt, ahol van szó, hogy a szülő fog fegyelmezni a gyereket. Kérdezem, ezek az igék a 21. században érvényesek vagy nem? Ahogyan más igékkel esetleg akarunk csinálni, fogjunk egy ólót és kivágjunk azt az igét a Bibliából, mert az az igé, amit azt mondja a 13. rész, a 24. versben, aki kíméli a botját, gyűlöli a fiat. Aki szereti, idejében megfenyíti. Ez az igé igaz a 21. században? Vagy inkább mi azt mondjuk, hogy mi elfogadjunk azt, amit mond a kultúra. Mi elfogadjunk azt, amit mond a mai pszichológusok. Ez a Szentírás. Nekem nincs jogom felülbírálni azt, amit Isten mond nekünk. A gyerekfegyelmezésről. Akkor is, ha az állam más mond. Amit Isten kér tőlünk, nem mindig könnyű. De teljesen nyilvánvaló, hogy a gyereknek szüksége van rá. A szülő úgy tud kifejezetni a szeretet a gyerek felé, hogy nem inged bármit a gyerek életében. Hogy igenis húzza a határokat és betartja azokat. Ez kemény beszéd. És lesz olyan, mert ki azt mondja, hogy Monty most már átléptél egy határt. Én úgy érzem, hogy én nem léptem át egy határt. Én csak tovább adom azt, amit Isten mond az igében. Persze, én tudom, hogy kell egy egyensúlyt. Mert ha mi nézünk a társadalomban, mindig vannak a két szélsőség. Az egyik szélsőség, ami létezik, amikor egy szülő büntet a gyerek, és olyan eszköz használ, ami kár okoz a gyerek életében. Esetleg itt tudunk tenni azt a kategória, hogy a gyerek bántalmazás. A Biblia nem tanít ezt. De van a másik szélsőség, az ingerekénység, ami azt mondjuk, hogy bármit a gyerek kér, adjon neki. Nem jó, ha mi bármilyen korlát teszünk a gyerek életében. A keresztény szülő feladata találni azt a keskeny utat a két szélsőség között. És a keresztény szülő feladata nevelni a gyereket. És az a nevelés történik a példaképpel, a szeretettel, és előfordul, hogy az intés és a fegyelmezéssel. De azért csináljuk azt, Mert mi szeretünk azt a gyereket, és mi akarunk formálni őt. És most jön az utolsó pont a vázlaton, az, hogy Isten ezt csinál velünk. Isten fegyelmez minket. És azt kell látni, hogy amikor Isten fegyelmez minket, ő nem csinálja azt, mert ő akar büntetni minket. És ő nem csinál azt, mert ő akar lenyomni minket. Hanem ő azért csinál azt a fegyelmezést a mi életünkben, mert ő akar fülemelni minket. És ő azt látja, hogy az a fülemelés akkor történik, ha ő fegyelmez. Akkor történik, ha ő azt mondja, hogy most jó úton mész. És ő használ valami eszköz, amivel ő tud ütni a mi kezünkre. Hogy mi tudunk rájönni, hogy valóban ez bűn az én életemben. Többször mondtam azt, és valahogyan visszajövünk ide, hogy a legfontosabb Istennek nem a kényelmed, hanem a legfontosabb Istennek a jelemed. És az, hogy Isten tud formálni téged, néha kényelmetlen lesz az életünk. Néha lesz nehézségek a mi életünkben. De amit olvasunk itt a 10. és a 11. versben, mi azt látunk, hogy Isten azért csinálja ezeket, mert ő szeret. És ő azért csinál, amit csinál, hogy mert ő a legjobbat akar nekünk. Ugyanezt látjunk a következő könyvben, a Bibliában, a következő oldalon, a legtöbb Bibliában, a Jakab könyve, az első rész, a második verstől a negyedik versig úgy kezdődik. Teljes örömnek tartjatok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy hitetek próbálja, alhatásolgot eredményez. És a gondolat itt, ha tovább olvasunk azt, hogy Isten akar formálni minket, hogy mi tökéletesek leszünk. Hogy mi teljes leszünk Krisztusban. Isten szeret téged. És az, hogy ő szeret téged, ő fog nevelni. De azt kell látnunk azt, amikor Isten használ különböző eszközök a mi életünkben, hogy ő nevel minket. Az csak bizonyítja azt, hogy Isten szeret minket. És mi ugyanezt tudunk csinálni a saját gyerekeinkkel, hogy mi úgy tudunk szeretni őket, hogy mi hozunk a határokat, és mi tanítjuk őket. Nagyon könnyű ebben a világban elfáradni. Nagyon könnyű elcsögedni, mert látjunk, hogy rossz irányba megy a társadalom. Hamarosan fog megjelenni egy új könyvet, amit a Pálhegyi Feri bácsi írt, az utolsó könyv, amit írt, mielőtt hazament az Úrhoz. És abban a könyvben a Feri bácsi beszél arról, hogy a világ nem megy abban az irányba, amire kell. De mint hívő emberek, ki kell állnunk. És nem lesz könnyű. Egyre nehezebb lesz nekünk. Mert egyre nagyobb lesz a távolság a mi értékrendünk és a világ értékrend között. És azért fontos, amikor ez történik, hogy visszamenjünk az igéhez. És újból olvassunk ezt az igét, amit olvastunk itt a Zsidók 12-ben. Hogy nézzünk föl Jézusra. Ő az, aki erősít. Ő az, aki velünk van. Imádkozunk. Édes atyánk, kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket abban, hogy nincs jogunk felülbírálni azt, amit te mondsz az igében. Segíts minket, hogy tudunk elfogadni hittel azt, amit te mondsz nekünk. De azt is kérjünk, hogy segíts minket, amikor mi benne vagyunk abban a fegyelmezési folyamatban, amikor te formálsz minket. Segíts minket látni azt és megérteni azt, hogy a célod jó. Kérjünk, óvd minket attól, hogy elcsögedjünk és elfáradjunk. Kérjünk, add új erőt nekünk, hogy tudunk repülni, mint a sások, hogy tudunk futni, és nem fáradunk el. Ez lehet, ha mi maradunk benned. Kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.